az, amit én akarok mondani ezzel kapcsolatban.
Tehát... Én úgy gondolom, hogy egyrészt erre is igaz az, amit nem régen mondtam, hogy vannak dolgok, amiket bármennyire is kurva jó menedzserek vagyunk, nem lehet előre megmondani. Tehát ebben ez is egy olyan kérdés, amiben lehet pro és kontra mindenféle érveket mondani arra, hogy mi múlik, meg miért nem lett volna, hogy lett volna jobb, vagy tudom én. De én azt gondolom, hogy itt nem a szervezeti kultúrával van alapvetően a baj, vagy hogy azért nem sikeres ez üzletileg. Az is belejátszik abban az értelemben, hogy nem hagyták igazából menni a maga útján, meg főleg a portfóliót kiteljesíteni. Tehát ha nézzük ma visszafelé is a telkó szempontjából, én azt gondolom, hogy akkor ez egy jó gondolat volt, de ez akkor működhetne jól, de nincs garancia rá, de lehetett volna, vagy lehetne működtetni jól, hogyha ezt valóban fölfújják egy nagy, rendes, külön portfólióra, és nem próbálják ráoktrojálni a telkós szabályokat, meg a mindenképpen rákényszeríteni, hogy tőle vegyen szolgáltatást, hanem egy befektetésként kezelni a dolgot. De ez nem biztos, hogy ez működik. Ezt nagyon kevés cég tudja megcsinálni. Nem csak a telkók küzdenek ilyen problémával, más cégcsoportulásoknál is ez mindig probléma, hogy ilyen egymástól különálló dolgokat hogyan lehet hatékonyan menedzselni, és egybetartani, és profitábilisan működtetni. Most vannak olyan tisztán pénzügyi befektetők, akiknek ez így vagy úgy sikeresen működik, és vannak olyanok, akiknek nem, és még csak azt sem tudnám megmondani, hogy kik vannak többségben, tehát ez egy nagyon sok tényezős dolog. Van itt még egyébként egy ilyen eléggé negatív megközelítés, és nem is biztos, hogy jó ide, úgyhogy nem, azt hiszem, most nem mondom el. Ez az akvizíciókra vonatkozik, tehát a céges voltak számok arra nézve, hogy a nagy cégek által akvirált lebonyolított akvizícióknak hány százaléka sikeres, és baromi kis szám van. Tehát ez nem szokott sikerülni, de itt most alapvetően azért nem erről van szó, tehát ez tegyük zárójelbe, ez nem egy jó példa. Bár érintheti ezt is, ugye, mert ezt mondjuk úgy lehetett volna, vagy lehetne fölfújni egy sikeresebbé, ha egy nagyobb, tehát egy nagyobb nagy média portfóliót csinálnak elé. Tehát az, amit már mi annak idején is hangsúlyoztunk, hogy nem elég az Access, tehát az rendben van, hogy ez támogatja az Access értékesítést, vagy most a sávszélesség növelést, hogy az emberek több sávszélességet vegyenek, de ez konkrétan le van írva, leírtam valamelyik előterjesztésben már 97-ben vagy 98-ban, vagy valamikor akkor, tehát, hogy ezzel nem vagyunk sokkal előrébb stratégiailag, mármint matáv. Mert hogy akkor ugyanabban a régi bizniszben vagyunk benne, amiben benne voltunk, hogy mi hozzáférés szolgáltatunk az embereknek, és az, amit ez kínál, például brand lojalitást, meg egy más típusú ügyfélkapcsolatot, meg adott esetben egy tényleg nagyobb nyereségességű, lehet, hogy kisebb bevételű, de nagyobb nyereségességű üzletet, ez akkor van, hogyha ha bemegyünk mélyen ebbe a történetben, tehát magyarul tartalmat állítunk elő, és azt valószínűleg egy ilyen cég úgy tudja megcsinálni, hogyha ha azt mondja, hogy na igen, akkor én fölépítek egy teljes ilyen portfóliót, és azt úgy kezelem a helyén, ahogy azt kell, akvirálok hozzá, tehát ezt nem lehetett volna saját, tehát meg kell hozzá venni az egész üzét, és egy valamilyen normális pénzügyi és szakmai menedzsmentet tenni az élére, és leányvállalatként menedzselni, tehát nem lehet lehozni a cégbe. A izét jut eszembe most úgy hirtelen példaként, ez egy távoli példa, de szerintem stratégiai szempontból valami hasonló lehet. hogy hogy ment bele a Sony a tartalom bizniszbe, tehát ugye a Sony kiadó meg valami, ami úgy tűnik nekem, hogy a számok ismerete nélkül az egyébként mindig probléma, mert lehet, hogy veszteséges az egész, de már nagyon sok év óta csinálják, tehát úgy tűnik, mintha sikeres lenne, mert nem gondolom, hogy egyébként már túladtak volna rajta, vagy még mindig nem sikeres, hanem az se azon, amit az előbb mondtam, hogy ők úgy gondolják, hogy még van 10 évük arra, hogy sikeresé tegyék. De ők is annyiban analóg, jó a példa, hogy analóg módon ők is egészen biztosan azért mentek bele, hogy, hogy tudjanak olyan kontentet kínálni, össze tudják kapcsolni azzal a végberendezés piaccal, amiben ők otthon vannak, hogy ettől több, meg jobb, meg más végberendezés fognak tőlük venni. Ez biztos, hogy ezáltal volt motiválva, de nyilvánvalóan, hogy nem ugyanaz az igazgatóság irányítja a Sony kiadót, mint amelyik arról dönt, hogy milyen tévé jelenjen meg a jövő évben. Tehát...
Igazából pontosan ebben az irányba mondhattam volna még tovább a kérdést, hogy, hogy ez úgy komolyan utalsz rá, hogy hogy te már 97-ben egy előterjesztésben...
Hát lehet, hogy 97-ben mindegy, tehát akkor tájt már leírtam.
Hogy hogyan növekedjen, hogyan váljon egy kiterjedt, komplex média portfólióvá az Origóval kezdődő részben, ugye az RTL-ben való részesedéssel, és egy a korábbitól eltérő, meg szokatlan területre is a Matán. Szóval ilyen voltak, ilyen konkrét, belülről mondjuk az Origó szerkesztőségi köréből, cégből érkező, input volt ilyen, vagy a menedzsment részéről?
Hát az Origóból, a munkaszervezetből mondjuk kevéssé, de az Origó vezetéséből, tehát igazából itt ez részint személyeken, tehát a vezetők személyén múlott, hogy kik tudtak ezzel azonosulni, és kik ezt a stratégiai gondolatmenetet, kik tartották elfogadhatónak, vagy nem. És ezügyben mindig voltak viták, sosem volt teljesen egyértelmű a helyzet. Én ezen a véleményen voltam akkor is, ma is, és ezzel azért nem voltam teljesen egyedül. Tehát azt gondolom, hogy hogy lehet ezt csinálni, csak nem lehet félszívvel. Tehát ugye ez a másik része a dolognak. Ma egyéb a többi dolog kapcsán mondtam, hogy iszonyú nehéz volt kicsikarni valami pénzt arra, hogy ez a projekt elinduljon, és hogy elkezdje a növekedést. Tehát ez a cég, mint korporáció félszívvel volt. Nem volt, nincs eljárásrend rá, és nem volt módszertan arra, hogy hogyan lehet és hogyan kell kockázatot vállalni egy ilyen ismeretlen bizniszbe. Tehát ugye rendben van, hogy való bemenet erre. Tehát azt nem lehet elvárni, hogy amit itt általában a helyzet volt, hogy jó gyerekek, hát ez érdekes, amit mondtok, de hát egyrészt peanuts ahhoz képest, amit mi csinálunk, tehát ez mindig is nagyon kicsi volt. És egyébként is mit akartok itt az év közepén? Le vannak osztva, allokálva vannak az erőforrások, most azt nem vehetjük el onnan, akkor oldjátok meg a semmiből. De hát így nem lehet. Tehát úgy lehet újat csinálni, hogy valóban felmérjük, hogy stratégiailag egyezik, és ott meg kell vívni a csatákat, mert mindig lesz 10 érv mellett 10 ellenérv, és adott esetben ezek lehet, hogy teljesen jogosan szembeállíthatók egymással. Tehát a menedzsmentnek, a felső vezetésnek, az igazgatóságig bezárólag kell konszenzusra jutni abban, hogy inkább melyiknek hisznek, de hogyha eldöntötték, tehát hogyha az van, hogy igen, akkor ahhoz két dolog tartozik szerintem, és ez többnyire hiányzott a Matából, tehát nagyon nehéz volt elérni, hogy ha eldöntöttük, akkor ott tudomásul vesszük, hogy van kockázat, és az a kockázat az többek között, vagy elsősorban azt jelenti, hogy kell rá áldoznunk erőforrást, elsősorban pénzt, de adott esetben munkaerőt, akiket az delegálunk embereket, méghozzá jó embereket, akik ugye meg tudják csinálni, ami el van képzelve, hogy azt nem lehet a nullából vagy ilyen semből, hanem arra kell pénzt allokálni, és az a kockázat, hogy azt elbukjuk, mert teszünk bele pénzt 1-2-3x évig, és az a kockázat van benne, hogy nem fog úgy visszajönni, mint ahogy azt elterveztük, és ez mindig megvan ez a kockázat. És ez mindig egy nagyon nehéz szülés volt, és hogy mondjam, én többnyire ilyen vagyok, tehát hogy én értem, hogy miért voltak ilyenek a vezetők, tehát személyesen vagy nem személyesen nekik jó okuk volt, volt okuk arra, hogy ne így viselkedjenek. Elsősorban is azért, mert ilyen ez a kapitalizmus, ilyen volt akkor is, és most is ilyen, ami egyébként zárójeles megjegyzés Hámori Ferenctől, nagy baj, úgy az emberiség egészére, vagy a kapitalizmus egészére nézve, és többek között ezért is teljesen fenntarthatatlan. Még az árujelhez tartozóan ugye arra gondolok, hogy akkoriban ez különösen élesen volt, és nem hiszem, hogy ez nagyon változott. Tehát amikor vezérigazgatókat ilyen nagy cégek éléről azért csapnak el, mert a második negyed év olyan volt, amikor veszteség volt, vagy nem hozták azt a szintű nyereséget, ami a terve volt, vagy amit ők bevállaltak, akkor hát az nem működik. Tehát ezt nem lehet fenntartani. Mert ha nem tudunk előre nézni legalább néhány évet, ugye a békeidőkben 5-10 évre néztünk előre, most meg már a 5-4 év is sok, hiába van felgyorsulva az élet, nem lehet. Tehát ne rúgjanak ki egy vezérigazgatót azért, mert a második negyed év nem olyan volt, mint amit terveztek, mert így nem lehet haladni. Tehát úgy nem lehet kockázatot vállalni előre. Tehát egy ilyen dolognak, hogy elinduljon és belépjen, ezek részint hosszabb távú dolgok, és nem fog menni. Nem fog menni másképp. Zárójel most bezárva, visszatérve az alapgondolatra, tehát hogy igenis kell rá allokálni pénzt, hogyha már eldöntöttük, hogy a stratégiai jó nekünk, és kell vállalni annak a kockázatát, és ezt nem személyesen ezeknek az embereknek kéne vállalni, tehát mondjuk ez a megfelelő szervezeti kultúra, meg igazgatósági, tehát a felső szintű menedzsmentnek a megértése, meg belátása kell arra, hogy igenis ez ezzel jár. Tehát, hogy ha akarunk valamit nagyra növeszteni, amit majd 5 év múlva majd átveszi a szerepét annak, ami most van, arra kell, hogy legyen egy általános, hogy is mondjam, rend a cégben. Tehát megértés, pénz, allokálás, valami, hogy ne ezeknek a menedzsereknek legyen belőle gondjuk. Tehát ők a maguk szakállára nyilvánvalóan sokkal nehezebben vállalnak kockázatot, mert ott van egy valamekkora játéktér mindig van, annak a terhére, ha elég, hogy is mondjam, elég okosak és értelmesek ahhoz, hogy belássák, hogy ezt nekik érdemes itt a kockázatot vállalni, akkor ide kell menned ebbe a sárba.
Igen.
Akkor ezt megteszik, de nyilvánvalóan nem, hogy a kirúgásukat nem fogják kockáztatni, hanem az sem, hogy a mit tudom, 80% bónusz helyett csak 75% legyen, mert miért tenni? Tehát ez sajnos ez egy ilyen világ. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt lehetett volna, és talán most is lehetne csinálni, de ezt úgy mondom most már, hogy félig meddig kívülállóként, mint egy tanulság, amit én azokból az évekből levontam, és ahhoz a mostani döntéshez, a mostani döntéshozóknak kell ezeknek a szempontoknak a végiggondolásával meghozni a döntést, hogy akkor ez most ilyen keretek között van-e, lehet-e kockázatot vállalni, vagy olyanok a számok, hogy hát ez fölösleges, mert nem fog menni.
És mit gondolsz, megtartja a Dorigótat?
Hát nem tudom, ráadásul ez most körüllengi a politika ezzel a döntésen, mert az nyilvánvaló, hogy a főszerkesztő is, meg Volkswagennek következik a Vasszil is politikai, vagy jelentős részben politikai okokból ment el, úgyhogy nem tudok erre válaszolni, nem tudom, megtudják-e. És ugye az látszik, hogy nagyon erős gazdasági érdek nem fűződik hozzá, hogy megtartsák. Én azt hiszem, hogy menjék ki nyugodtan, és én átszállok a metróra.
Jó, még egy gyors kérdés, és amikor elindult az Origo, és aztán az követő években egészen hát máig, olvastad-e, szeretted-e, mi volt a véleményed? Tehát így olvasóként viszonyultál-e az Origóhoz?
Igen, és a rövid válasz, mert most nagyon rövid időben van, mert úgy le fog, ki fog szállni, az az, hogy régebben sokkal inkább, mint most. Tehát én rosszul viseltem a bulvárosodást, amit szintén értek egyébként, hogy gazdaságilag valószínűleg volt okuk rá, hogy ezt csinálják. Az RTL-nél is érteni vértem, de nagyon utáltam. Az Origónál nem utálom nagyon, de nem is olyan nagyon olvasom. Tehát én olvastam, és azt gondoltam.
Melyik volt a legjobb időszak?
Azt nem tudom így megmondani, behatárolni.
Itt
a bárhol, ahol meg tudsz szállni, és akkor az aluljáróba lemegyek, és akkor felszállom.
Nagyon szépen köszönöm. És akkor beszélünk még majd. Pont piros, hogy ki tudsz szállni.
Oké, és köszönöm, és majd beszélünk.
Köszönöm. Szia.